Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Marti Rádió minden kedves hallgatóját, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat hallják. A következő órában vendégünk lesz a dr. Hauber Emőke, kineziológus, természetgyógyász, és Bódai Ádám kutató. Ők azok a két szakember, akikkel tulajdonképpen hónapok óta beszélgetünk az egészségünkről. Nagyon sok érdekességet tudtunk meg, és nagyon örülök neki, hogy megjelenik a keleti medicína, és megjelennek a mai kutatások is a beszélgetésben, hiszen így vannak összetéve vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntök.
Üdvözlet mindenkinek.
Üdv mindenkinek.
Nos, az utolsó műsor órában, sőt az utolsó két műsor órában, amikor mi találkoztunk, a gyomorról beszélgettünk, volt mit, biztos vagyok benne, hogy még mindig lehetne, és valószínű, hogy fogunk rá utalni itt-ottam ott, de ugye ha az emésztésünk folyamatát követjük, akkor most a vékony bél következik.
Így van. Annál is inkább jó ez a választás, hogy ezt szerint haladunk, mert most benne vagyunk a tűzelembe, és a vékony bél az a kínai medicina szerint a tűzelemhez tartozik. Ugye ez egy olyan nagy meridián csoport, úgy lehet mondani, ahol van kettő szervrendszer, és van kettő szerv. Ilyen szempontból azért lényeges ez, mert a két szervrendszer, az egyik a keringés, a másik pedig, és ugye ez a szívvel áll, tehát úgymond egy ilyen nagyon szoros kapcsolatba, és a másik pedig a vékony bél és a hormonrendszer, ami szintén nagyon fontos kapcsolatba áll. Azt azért kell, hogy elmondjam, hogy azért is kerültek ezek egybe, mert a kínai medicina szerint a vékony bélnek az egyik rejtett ág az a szívbe megy. Tehát ezért van az, hogy ha nem jó az emésztés folyamata, akkor a szív energiája is, tehát az a csí sem lesz már teljesen ugyanolyan. Tehát ezek ilyen nagyon mély összefüggések. Ugye a tűzelem az egy széteradó energia, és a nyár tartozik ide igazából, és azt az időszakot jeleníti meg az életünk során, amikor kiteljesedünk. Tehát ez az, amikor a kamaszkor már megjelenik, és elindul az a fejlődés, tehát ez az a típusú fejlődés, amire gondolni kell, ez a 21-28 éves korunk közötti, amikor már tehát a tervek, az álmok, annak a kiterjedése, tehát hogy mi szeretnék lenni, hogy meghatározzam magamat, és ezek mind gondolatilag is oda tartoznak. Amikor azt tapasztaljuk, hogy amikor ez a funkció körgyenge, ugye itt nagyon sok izomcsoport van, és most a vékonybérről beszélünk, ahhoz egy nagyon-nagyon erős izomcsoport tartozik, a legerősebb jelző izom, a quadriceps femoris, ez a négyfejű combfeszítő izom, ami az legerősebb izom igazából az emberi testben. És onnan lehet észrevenni, hogy valakinél már nem biztos, hogy jó a vékony bélműködés, hogy amikor megy föl a lépcsőn és hajlítja a lábát, vagy éppen jön lefele, akkor kimondottan húzódik és fáj. Tehát van egy ilyen diszkomfort érzet. Ez már sok mindent előrevetíthet, illetve, hogyha a vállövi részek és a fejbiccentő izmok azok terheltek, azok is ott a vékony bélhez tartoznak igazából. És azért érdekes ez, mert tipikusan jellemző egy ilyen hisztaminózisos tünet, ez egy ilyen szörcsögés az orrba, egy olyan váladékképzés, és ez is egyébként oka annak, hogy ezek az izmok ugye be vannak állva rendkívüli módon terheltek, és nem kap elég vért az arcüreg egyébként, és nem is lesz jó ott sem tehát az egész testnek annyira rokkeringése sem. Ugye azt kell még érteni, hogy gondolatilag az a gondolat tartozik a vékony bélhez, hogy van egy régóta fennálló probléma, amit nem tudok megoldani, mert hosszabb ideje sem. Úgy, hogy fölbontanám kisebb egységekre, tehát sem részben, sem egészben. És ugye ugyanezt történik a vékony bélbe a tápanyagokkal, hogy elemi részecskékre hasadnak. És hogyha ez tudatilag ez a folyamat bennem elakad, tehát mondjuk van egy régóta fönnálló, nagyon rossz kapcsolatom mondjuk a főnökömmel, de be kell járnom minden nap dolgozni, mert van egy nagyon nagy mennyiségű hitelem, és van mondjuk 3 gyerekem, és mondjuk félek, hogy elárverezik a házat, akkor ez tipikusan a vékony bélben fog megjelenni, mint probléma.
Elképesztő, hogy milyen rendszert hoztál össze, itt kb. Ránézek az órára egy-két perc alatt valójában, és pont az jutott eszembe, hogyha valaki elmegy az orvosához azzal, hogy neki fáj a combja, biztos, hogy ortopédiára küldik, és...
Vagy reumatológiára
küldik, és nem a vékony belét kezdik el vizsgálni, vagy nem pszichológushoz küldik, aki megállapítja, hogy neki ilyen gondjai vannak. Tehát ezért is érdekes a kínai medicina és a gondolkodása. A másik, amit mondtál, ugye a csuklyás izom környékéről beszélünk, azzal meg ugye szoktuk mondani, hogy tényleg a feszültség ott gyülemlik össze, és ezért okoz fájdalmat.
Hát így van, meg ugye sok van az ember vállán, vannak ilyen szép magyar mondások, ugye sok a vállalás, ezek ugye mind ott csapódnak le, illetve olyan izmok vagy izomcsoportoknak van ahhoz köze, mint például a lélekizom. Tehát a lélekizom, tehát a supraspinatus, az egy óriási erejű izom, ennek van egy ilyen mozgás, a madárszárnyához hasonló mozgás és tesztelési iránya van igazából, amikor nézzük. És az egy picit azzal is összefüggésben van ez a rész, hogy nem vagyok szabad a döntéseimben. És akkor ez mindenképpen be fog állni. És hát igen, ez rá fogja nyomni egyébként. Ugye a kineziológiában én éppen azt találtam a fantasztikusnak, hogy pontosan ezt a összekapcsolást hozta létre. Tehát, hogy a kínai ötelemet, a manuál terápiából átvett dolgokat, illetve azt, amit a táplálkozás tudományból átvettek, ugye ez lett összegyúrva orvosilag. És ezért van az, hogy ilyen mély összefüggéseibe vizsgálunk egy embert. Tehát, hogy nem lehet részegységenként.
És akkor ilyenkor jön az, hogy valahol a segítséget keresünk, nyilván a vékonybélbe kell akkor keresni, és nem a masszörnél a combunkkal.
Hát a javítót, hogyha javul annyira a keringés, akkor ez jó lesz. Csak ugye ahhoz, hogy ugye minden emberek a teste aszimmetrikus, ugye ez azért van, mert ugye ez a 604 izom, ugye ha két oldali ellenpárokat nézünk, ugye általában az embereknek nem egyforma erős a bal meg a jobb oldala, attól függően, hogy balkezes vagy jobbkezes, tehát ez rögtön csinálja aszimmetriát, és a fájdalom, a feszültség az mindig a túlterhelt részen jelenik meg, tehát amelyik ugye erősebben van terhelve. És ezért lényeges az, hogy kevés az, hogy masszázs van, hanem föl kell hozni igazából azt a másik gyenge oldalt ugyanarra a szintre. Tehát ahhoz, hogy javuljon, mondjuk akkor vegyük ezt a... Ugye nagyon sok embernek van tért problémája. És a tért probléma és a négyfejű combfeszítő izom az nagyon szoros kölcsönhatást ápol, meg a csípő problémák és ezt, tehát hogy ezt nem lehet igazából külön kezelni. De az a lényege, hogy ha a térddel problémák vannak, az már nagyon sokszor ennek az izomnak a egyik oldali gyengeségéből ered, hogy túl sok rezgés kéne neki ahhoz képest elvezetni. És hogy ez azért is fontos, hogy kiderüljön, mert akkor el kell kezdeni hozzá erősíteni. Tehát ezt úgy lehet, hogy elkezdek, tehát ha nagyon jobb oldali vagyok, akkor elkezdek bal oldalon is ugyanazokat a finom motorikus mozgásokat, de a nagyobbakat is, vagy mondjuk többet szériázni a bal oldalra. Tehát, hogy ez nagyon szépen föl lehet hozni. Tehát, hogyha mindig nagyon jobbkezes vagyok, akkor elkezdek balkézzel írni, balkézzel enni, balkézzel autót vezetni. Én nekem vannak ilyen kihívások például. Egyébként ez arra
meg
is...
lehet azt tanulni?
Persze, simán. Én teniszezni is megtanultam balkézzel. De igazából szerintem itt az a lényeg, hogy a kettő között az is lényeges, hogy a jobb oldal az a férfi oldal, tehát az, amit én apai örökségként hozok a munkámhoz való hozzáállásom, stb. A bal oldal az a női oldal, és ilyen szempontból az én megnyilvánulásom anyaként, nőként, stb. És a kettő között nincs lélektani egyensúly, akkor az is egy egyensúlytalanságot fog mutatni a szervezetben. Ilyen szempontból.
Nos, tehát akkor ilyenkor mi a segítség?
Hát ilyenkor az a segítség, hogy leteszteljük, és akkor megállapítjuk, hogy mi a probléma. Ugye, tehát melyek azok az izmok, amiket erősíteni kell, ennek mi lenne. Hogyha van olyan, amelyik gyulladt, vagy ilyesmi, akkor nyilván akkor kell gyógytorna, stb. Tehát ugye nyilván elmegyünk abba az irányba, hogy az javuljon, és akkor fölépítünk egy edzéstervet, illetve egy táplálkozást, és megállapítjuk, hogy milyen ásványi anyag és vitamin hiányok vannak. És ahogy mondtam, és ezt most Ádám sokkal részletesebben el fogja nálam mondani, hogy a vékonybélbe történik a tápanyagok elemi részecskékre történő hasítása. Na most, hogyha ez a rész így nem működik jól, akkor nagyon-nagyon sok vitaminnal, ásványi anyaggal, annak a jelenlétével az emberi szervezetben probléma lesz. És akkor mondjuk el lehet gondolni, hogy egy magnézium hiány például, olyan izomgörcsöket okoz éjszaka, amitől már az ember egész teste összerándul, de romlik a koncentrációs képessége. A káliumhiány az például a szívnek a működését fogja rontani. Akkor vegyünk egy nagyon egyszerű, tehát például a K2 vitaminnak a hiánya, ami akkor nem lesz megkötve a kalcium, és akkor az a mondjuk a változókorban már a csontritkulásnál komoly probléma lehet. Tehát azért kell nagyon részletesen körüljárni, hogy ebből a területből hogyan van az anyagoknak a felszívása.
Azt ugye már az előző műsorból megtudhattuk, hogy a vékony bélbe a táplálék már a gyomor által igen szépen előkészítve kerül.
Igen. Jó esetben igen.
Mert hogy az volna, tehát tulajdonképpen milyen állagban kerül a vékony bélbe az, amit megettünk.
Olyasmi állagot kéne elképzelnünk, mint valami joghurt, vagy valami ilyen, egy ilyen emúzió formában, egy ilyen krémes, inkább folyó állapotban kellene oda jutnia. De ez az kell, hogy ugye a nyállal keveredve, jól megrágva felaprítsuk, ugye a gyomorsavval amennyire lehet tudja hidrolizálni, felbontani a tápanyagokat. És ugye ahogy a gyomor és a vékonybél közötti átjáráson, ugye a gyomor szájon keresztül beürül ez a gyomortartalom a vékonybélbe, ott két nagyon fontos emésztő enzim csomagot kap. Az egyiket az epétől kapja a zsírok bontására, ugye ez az epe váladék, a másik pedig a hasnyálmirigyből, a pankreász, a enzimei, amelyek a cukrokat, a keményítőket és a fehérjéket tudják továbbbontani apró részekre. Tudnilik a vékonybélben ezek a komplex tápanyagok, tehát ha megeszünk egy normális ellentmondás a mostani gondolkodásban, hogy ha megeszem egy töpörtyűt, akkor attól én el fogok hízni, mert a szervezetem fölveszi a zsírt. Az ugye így ebben a formában azért nem igaz, nagyon apró darabokra kell azt bontani, és a májnak van vele hatalmas munkája, hogy apró alkatrészeire bontsa a zsírsavak, és ilyen rövidláncú zsírsavakká tudja tördelni, ahhoz, hogy az be tudjon épülni emberi zsírként, vagy raktározható zsírként. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon nagy szükség van az epe működésére, ami egy erős emulgálószert ad, apró cseppekké bontja a nagyobb zsír darabokat. Tudnilik az sem a gyomorban, sem a nyálban nem tud szétesni apró cseppekre. És ugye ezek az enzimek, amelyek a hasnyálmirigyből, emésztőnedvek, amik a hasnyálmirigyben készülnek hatalmas mennyiségben, ezek pedig tényleg a fehérjék és szénhidrátok lebontásáért lesznek felelősek. Ugye a vékonybél az egy borzasztó izgalmas terület, mert hát úgy kell elképzelnünk, olyan az átmérője, mint a hüvelykujjunknak körülbelül. Mégis ilyen közel egy tollaslabdapálya méretű felülettel rendelkező szerv. 5-6 méter hosszú a vékonybél, hogyha kinyújtanánk, és ezen a gyűrött felületen, mint egy szőnyeg, borítják azok az úgynevezett bélbolyhok, amikről mindenki biztos, hogy rengeteget hallott már, ahol, és itt különleges jelentősége van annak, amit Emőke elmondott, amire az ősi medicinák felfigyeltek, hogy van összeköttetés a nagyobb izomcsoportok és a különböző belső szervek között. Ilyen közvetlen érdemi összefüggés. És ennek végül is ugye beszéltünk korábbi előadásokon arról, hogy az ember egy nappali állat, aki nappal aktív, éjszaka pedig regenerálódik, pihenés regenerálódik. És ugye ahhoz, hogy valami regenerálódni tudjon, ahhoz anyagra és energiára van szüksége. Az anyagot és az energiát a szervezet a nyugalmi állapotban tárolt helyekről fogja tudni elszedni, és a legkitűnőbb minőségű tárolt energia az izmokban raktározott glikogén. Ez az, amit a regenerációhoz felhasználunk, és hogyha a legintenzívebben a környezettel találkozó részünk érdekes módon, vagy hát igen intenzíven a környezettel érintkező felületünk, az a vékony belünk, hiszen ezen a teniszpályányi, vagy tollaslabdapályányi, bocsánat, területen, hogy ez folyamatosan hozzáér a külvilágból származó élelmiszer. A gyomornál beszéltünk arról, hogy egy nagyon vastag nyálka réteget, egy mucin réteget termel a gyomor, hogy ne érjen hozzá se a sav, se a beltartalom az erős izommozgás miatt. A vékonybélnél viszont egy sejtsornyi távolságra vagyunk tulajdonképpen magától az ételtől, és egy úgynevezett bélnyál elnevezésű vékony kis folyadékfilm választja el a beleket, a belek falát a béltartalomtól. És ugye így minden táplálék, ami ugye egy-másfél óra alatt azért átmegy ezen a 6 méteres szakaszon. Itt az a cél, és azért ilyen közvetlen a kapcsolat, mert itt föl kell belőle szívnunk a tápanyagokat. Tehát az, ebbe a bélnyába, tehát mi adunk egy oldószert, abba beleoldódik az a tápanyag, amit az enzimek már feltártak nekünk, és ezzel az oldódással párhuzamosan, amennyire lehet, megvalósul egy közvetlen kapcsolat, tehát amilyen tápanyagot csak lehet a szervezetünk képes, az föl fogja venni ezen a területen.
Igen, épp azt akartam kérdezni, és közel jött is a válasz, hogy a vékony bélbe akkor egy olyan másfél órát tartózkodik az étel. A gyomornál nem beszéltünk erről, a gyomorban mennyi ideig?
Ja, hát ezek attól függnek, hogy milyen ételt eszünk. Tehát, hogyha egy joghurtot fogyasztunk, akkor az negyed órán belül a vékony bélben van, hiszen a gyomornak nincs vele túl sok dolga. De ha egy székelykáposztát eszünk nagy darab húsokkal, meg porcogókkal, akkor az lehet, hogy egy órát is elücsörög a gyomorban, mire az valamelyest elkrémesedik. A nyitásnak az ideje egyébként attól függ abban az esetben, hogyha szilárd ételt eszünk, a gyomorban addig lesz a táplálék, amíg a gyomor és a vékonybél közötti különbség. Ugye beszéltünk arról, hogy a gyomor és a nyelőcső közötti kémhatás az, ami minél nagyobb a különbség, annál jobb az árás. Ugyanez igaz lefele is. Tehát amikor a tápanyag át tud savanyodni, átsavasítja a gyomor által termelt sav, gyomorsav, és már a vékonybél kiürült, már az alatta lévő szakasz közömbössé vált, ez azt jelenti, hogy a 7-es pH környékén van a vékonybélben, másfél-2-es pH környékén van a gyomortartalom savassága. Jelentős a különbség. A hasnyálmirigynek egyébként elfelejtettem mondani, de az is egy fontos feladata, hogy olyan anyagokat, olyan úgynevezett puffer oldatot juttasson az előemésztett gyomortartalomhoz, ami azonnal ezt a nagyon nagy savasságát ezt megváltoztatja, és a kémhatást az enzimek működési optimumára erre a 7-re, 7-es, egy picit 7-es fölé, tehát majdnem a lugos irányba fogja állítani. Ugye ezért szoktunk nagyokat nevetni azon, hogy valami étel lugosít vagy savasít, mert hogy itt néhány órán belül az ember szervezetébe ezeket a kémhatás ugrásokat elképesztő méretben a szervezetünk kontrollálja, hogy ez a megfelelő optimális tartományban legyen, kivéve, hogy nem szedünk ellene.
Emők említette, hogy az epe és a hasnyálmirigy mennyire fontos a vékony bél működéséhez. Most ezt gondolom, akkor azt jelenti, hogy ezek közül valamelyik, ha megbetegszik, az a vékony bélnek is gondot okoz. Nagyon sokan élünk epe nélkül egy műtét következtében. Ez mennyire borítja fel a hasnyálmirigy működését?
Ez annyiban mindenképpen jelentős lesz, hogy attól még ugye az epettermelés nem áll meg, csak ugye a tároló hely kerül ki, a hólyag, ahol ugye gyűlne.
És a vezeték egy része.
Így van, és a vezeték egy része. És emiatt az történik, hogy gyakorlatilag egy olyan 1-1,5 liternyi epe, amennyi termelődik naponta, az egy folyamatosan ürül. De most ugye eleve az epe, ez a lipáz nevű enzim, amit Ádám mond, ugye az a zsírok emulgálására van kitalálva, és ugye amikor egy epe műtét utáni diétán vagyunk, akkor pont a zsíros és azokat a fűszeres dolgoknak a kizárása, hogy utána újra lassan, de hozzá lehessen szoktatni. És itt van egy olyan téves elgondolás erről, hogyha nekem kivették az epémet, akkor semmilyen zsíros dolgot nem szabad enni, de ez nem lesz jó, mert akkor pont az, amit kiválaszt igazából folyamatában, nem lesz lekötve, és beömlik a bélbe, és felmarja, tehát ezt nagyon-nagyon sokszor lehet látni. Na most ahhoz azért annyira, ez egyébként tényleg jellemző szokott lenni, és ez főleg azért van, mert reggel a teljes kávé és a zapkása ehhez nem jó. Tehát ahhoz mindenképpen valamilyen hidegen sajtolt olajat, vagy valamilyen zsíradékot be kell vinni a szervezetbe, amivel ő tud foglalkozni. Tehát ilyetén lényeges az, hogy itt egy folyamatos és más jellegű ürülésről van szó, és nem lehet figyelmen kívül hagyni például a zsíroknak a bevitelét. Ugye a léphasnyálmirigy az már önmagában azért is nagyon izgalmas, mert ugye két része van, és nem lehet azért teljesen elválasztani a cukorszabályozás miatt például, tehát ugye ez nagyon összefüggő, mert mint mindennel. Úgyhogy ott meg az igazából a probléma, hogy ahogy az Ádám már elmondta, hogy mert ha a gyomorból nem indul jól például a cukrok, egyéb, tehát ezeknek a dolgoknak a bontás, és az egész bontási folyamat, akkor az is mindenképpen az emésztőenzim miatt majd teljesen más irányt fog venni.
Itt azért muszáj annyit hozzátenni, hogy amikor valakinek kiveszik az EPA-jét, ugye úgy gondoljuk, hogy nem szűnik meg ennek a szervnek a működése. Igen. Egyrészt nem felesleges, másrészt nem szűnik meg. Igen. Tehát az EPA-nek az EPE, az az anyag, amit az EPE hólyagtárol, azt a máj termeli, és tudjuk, hogy a máj az egy méregtelenítő része a szervezetnek, illetve egy nagy ilyen átalakítója. Azokat az anyagokat, amelyek toxinok vagy mérgek, zsír formában fogja összekötni a máj, de azért, mert akkor, ha vizes oldatban marad, akkor a szervezet a vékonybélben, illetve a kiválasztás során újra hozzá tudna jutni. Tehát az, hogy a víztaszítóvá tesszük, ugye az az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy akkor azt ki tudjuk úgy üríteni, hogy ez kikerül a széklettel együtt. Ugye itt az is egy rendkívül fontos dolog, amiről általában nem szoktunk beszélni, hogy itt kiválasztunk méreganyagokat, és az EPA-n keresztül juttatjuk be a bél sárba tulajdonképpen, hogy a széklettel együtt ez ürülni tudjon. És ami érdekes az, hogy az EPE működését a bevitételek minősége stimulálja. Beszéltünk arról, hogy az orrunk és a szánk alapvető érzékszerveink azok kémiai ingereket fognak föl. A zsírosság érzete az egy komplex érzet, az nem csak nem egy ízérzékeléssel együtt van, bár hozzá kell tenni, hogy nagyon erős ízfokozó hatása van a zsíradékoknak. Tehát amikor, és ez az, ami a fűszerek és a fűszeres ízek kerülése, tehát a zsír és a fűszeres ízek, azok egyformán stimulálják az úgynevezett EPE működést. Azért, mert hogyha zsírt tudok bevinni a szervezetembe, annak egy része nem tud felszívódni, az EPE savak, illetve az EPE váladék nem fogja tudni emulgálni vagy szétbontani, és a nagyobb zsírcseppekkel együtt tudom távoztatni a méreganyagokat a szervezetből. Ugye az, hogyha kivesszük az EPE-t, az EPE hólyagot egész pontosan, illetve az EPE vezeték egy részét, akkor egy nagyon fontos funkció késle, vagy marad el, vagy csökken, ez pedig az, hogy a májban készülő anyagoknak az EPE hólyagban kéne tárolódni. A tárolás során érik el azt a fajta kémiai stabilitást, vagy azt a kémiai állapotot, ami egyébként majd a bontáshoz alkalmasá teszi őket, és az EPE folyadék kilökődése, az nem úgy van, hogy az úgy belecsorog. Nyilvánvalóan a műtét után igen, mert ott megsérül az egész rendszer, de az EPE-t és a hasnyálmirigyet egy Y alakú kis gyűrű, egy úgynevezett Oddi gyűrű az, ami engedi vagy nem engedi a vékonybélbe ürülni. És attól függően, hogy milyen típusú ételeket eszünk, ez a gyűrű a hasnyálmirigy váladékát is, és az EPE váladékát is engedi beleürülni. Kinyit. Tulajdonképpen olyan, mint egy fecskendő, mint a dízelautók befecskendezője, hogy amikor megvan az üzemanyag berakása, tehát ahogy a vékonybélbe ürül a gyomor, akkor nyílik ez a gyűrű, tehát ezek ilyen ingerek hatására, és az, hogy milyen mennyiségű és minőségű EPE-t termel, az érdekes módon arányos avval a tartózkodási idővel, amit a megszagolásától a vékonybélbe ürülésig eltöltünk. Tehát, hogyha így nézzük a dolgot, egy joghurt esetében az alatt a negyed óra alatt, amíg a vékonybélbe ér a joghurtom, a gyümölcs joghurtom, nagyon kevés enzimet és nagyon fog a hasnyálmirigy, és nagyon kevés zsírbontót fog az EPE-m termelni, mert ez az idő áll a rendelkezésére, hogy beállítsa ezeknek az enzimeknek a működését az érzékelt minőséghez képest. Tehát amilyen ízt érzek, ahhoz fogja állítani. Egy töltött káposztánál, ahogy beszéltünk róla, órákat átcsorog a gyomorban az emésztés alatt, és a fűszeressége is erős, tehát ott egy erős működésre sarkaltuk ezt a rendszert. Ugye ez teljesen érthető, hogy sokkal több ideje lesz, és sokkal
most
nagyobb ingert
a
adott. Hát melyikhez mi kell? Hát a joghurthoz minek adjon rengeteg EPE-t az ember, amikor abban eleve emulgált állapotban van, mert könnyen felvehetőek a tápanyagok. Mondjuk vegyük a legegyszerűbb példát, a növendéktápot, a tejet. Tehát az egy eleve emulzió, aminek igazándiból annyi dolga van a gyomorban, hogy egy picit a gyomor egyébként mikrobiológiai értelemben sterilizálja a gyomorsavval. Ettől egy kicsit ugye ismerjük azt, amikor megsavanyodik és így kocsonyás lesz, tehát egy ilyen elsajtosodás lesz rajta. Ezt a gyomor föl fogja törni, és amikor az emulzió már újra nem kocsonyás, hanem folyékony, akkor ürül be a tej. De ez percek alatt lezajlik, tehát hogy ez egy gyors elkeveredéssel, a gyomor gyors működésével megy. És benne minden csepp a tejben, a zsírok iszonyú apró cseppekben vannak, azért tudjuk ugye jól használni. Nyilván ez vonatkozik az összes többi mesterséges tejre is, de...
Igen, egyébként, amit mondott az Edem, annak van egy nagyon fontos, meg abból is, amit meg te is kérdeztél, jelentőség, hogy a lébőlt kúráknál is, tehát, hogy amikor mondjuk egy ilyen tisztítást töltik, akkor a zsírokat, hidegen sajtolt olajokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát muszáj a méreganyagok kiürítéséhez, és muszáj egyébként ahhoz, hogy a beleknek a perisztaltikája is megmaradjon. Tehát ezt nem lehet anélkül elképzelni, hogy egyébként olyan komolyabb mellytisztítások vannak, akkor ott is a hidegen sajtolt olaj, ez egy elemi részegység az ájúrvédelben. Ugye ghee-t szoktunk, ghee vagy vaj, de hát ugye ghee inkább, mert ugye ott a állati eredetű dologtól ugye tartózkodni szükséges. Tehát, hogy mindenképpen ha az epével egyetlen egy dologra kell figyelni, hogyha valakinek még nem vették ki az epéjét, és epekövei vannak, akkor ne nagyon csináljon ilyen otthon ilyen epetisztító kúrákat, mert az epeköveket elindítja, és ez mondjuk beszorul az epevezetékben, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát én azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy ez, hogyha ezt biztosan tudják, akkor ne csináljunk otthon epekő elhajtást, így házilag gréffújtos, olajos, egyéb sós
magnézium
szulfátos, keserű sós, ilyen keserű sós kúrákat, mert nagyon sok probléma volt már ebből, és a végén aztán olyan hasi szepszisek, meg műtéti problémák is kialakultak, amire ugye eljutottak a kórházba. Tehát azt azért próbáljuk meg akkor úgy, hogy akkor vagy a sebészeti út, vagy de nem otthon.
Én a műtét után csináltam, sokkal műtét után csináltam ezt az emlegetett keserű sós, és nem is tudom már, mi mindent kellett két óránként.
Gréffújt, olajos.
Vége volt, igen, a gréffújtos egyebek, és tényleg zöld apró köveket láthattunk az eredményként, annak ellenére, hogy akkor már végül is az epehólyag nem volt meg, úgyhogy tényleg egy drasztikus dolog ez, de úgy visszatérve a hasnyálmirigy kérdésére, ugye, és az epével kapcsolatos kérdésre is, ugye a zsírt emlegettük, nem véletlenül mondott, gondolom, a hidegen sajtolt olajokat, hiszen gondolom nem mindegy, hogy telített vagy telítetlen zsírról
hát
beszélünk.
Igen, ezt,
hát a vékony bélnél mindegy.
A vékony bélnél mindegy, de úgy értem, hogy élettanilag nem, persze nem mindegy. Alapvetően azért az emberi struktúra az állati eredetű zsírokra van ugye kialakítva. És ugye később kezdtek el a növényi olajok, zsíradékoknak ez a kiválasztása, ez már egy későbbi koncepció, mert mondjuk az ősember az nem nagyon...
Maradjunk annyiban, hogy a növényi olajaknak a feldolgozása az, amikor elrágunk egy magot, egy szotyolát, egy mandulát,
az mindig
egy
volt,
mogyorót, az mindig volt, és az, annak az emésztésére pompásan fel vagyunk készülve.
De most arra gondoltam, hogy amikor a finomítás...
Az, amikor a második világháborúban lévő éhínség és üzemanyag kérdések megoldására képesek lettünk extrahálni ezekből olajat, és azt flakonba tölteni, azt, hogy mennyire nevezhetjük tápanyagnak, azt azért azon azért kéne elgondolkodni, mert névrokonom Adam Opel annak idején a dízel autót úgy szerkesztette, hogy növényolajra, mogyoróolajra, illetve a repceolajra magát a motort, ez egy hajtóanyag volt, és ahhoz, hogy fogyasztható legyen, ahhoz rengeteg mindent kell vele csinálni, például vitamint kell hozzáadni, különben ki mossa a növényolaj a szervezetemből az egyébként szűkösen rendelkezésre álló D-vitamint. Tehát nem tudom, tudjuk-e, hogy ehetetlen lenne mindegyik, anélkül, hogyha nem adnánk hozzá mesterségesen ilyen vitaminokat. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami marha jó üzlet, meg nagyon jól hangzik, de hát ezeknek az olajoknak a fogyasztása, meg a sajtolása, meg az összes többi rész azért ez...
Jó, tehát óvatosan jó. Tehát, hogy csak annyi, hogy a mennyiségekkel itt ne, mert ugye, amit Ádám is mond, hogy ha visszamegyünk egy picit ugye az emberiség történetében, akkor a húsoknak is a fogyasztás az inkább egy nyersen, félig nyersen, tehát a maga valójában. Ugye ugyanígy a magok, a gyümölcsök, gyökerek, tehát minden. Ugye az epénél nagyon fontosak az ilyen keserű gyökereknek például. Tehát, hogy azt is akkor ilyen természetes formában volt fogyasztva. Most meg már ugye jön a keserű só, jönnek a keserű teák, a különböző keserű körök, mert ugye hát az is nagyon jó az epére, de ezek már távol állnak az eredeti módtól, ami igazából jó lett volna ezeknek a szerveknek.
Persze, mert a keserű anyagoknak az a jelentése, hogy az epének és a hasnyálmirigynek nincs vele dolga, tehát amikor keserű ízt fogyasztunk, az általában nem kíséri, a keserű ízek általában nem kísérték, ahogy mondtuk, az ízes aromás, ugye a zsírok által ízfokozott élelmiszerekhez képest a keserű íz az általában nem társult semmilyen zsíradékkal, mert ami keserű volt, fakérgek, a levelek, friss gyökerek. Hajtások, gyökerek, ezek nagyon kevés zsírt tartalmaztak. És ez az üzenet, hogy egyrészt kevés zsírt tartalmaznak, másrészt nagyon alacsony a bennük lévő szénhidrát, nagyon alacsony a bennük lévő fehérje összetétel, hiszen ezek ilyen nem laktató ételek, a keserű dolgok, mint a pitypang levele, vagy az endíviának a torzsája. Ez azt jelenti, most még mindig, ami szervezetünk számára, ugye a 200 ezer éves homo sapiens biológiája szerint, hogy ezek az anyagok kiürítésre sarkalják az epét és a hasnyálmirigyet. Azt mondják, hogy nyugodtan engedd el, ami még benned van, ne tárold tovább, mert nincs érdemi tápanyag, amit be kéne venni. És ezzel a mozdulattal, ezzel a mozzanattal ürülnek a mérgek is bele egyébként. Tehát az epe által gyűjtött és felhalmozott mérgek így. Aki tartózkodik ezektől az ingerektől, és állandóan telerakja a hasát, és nem eszik keserűt, annál gyakran megfigyelhető az, hogy elpanganak ezek a dolgok, így az epe is elpang. És akkor ott ücsörögnek benne azok az anyagok, amiket egyébként ki kéne választani, de nem kapják meg azt az ingert, hogy most már elereztheted, mert nem lesz több dolgot, hanem állandó készültségben, állandó feszítettségben van.
Ez nagyon fontos, amit az Ádám mond, hogy lelkileg is az epe problémák a háttere, hogy van egy állandó feszítettség. És megkövesednek bennem a döntésképtelenné válok, és megkövesednek bennem érzelmek, reakciók, és visszaszorítom, és ez összefog, tehát ez okozza azt, hogy megkövesedik gyakorlatilag. És azért is, hogy ez nagy fájdalomáren történik, és azért megy el olyan nagy fájdalomáren a kő egyébként. Meg attól vannak ezek a borzasztó epegörcsök, amik gyakorlatilag lekapcsolják az egész testnek a működését, és hát tényleg rettenetes. Ugye a lépasnyálmirigynél pedig ugye az mérettetődik meg, hogy az önszeretet kérdésében én hogy állok, tehát hogy mennyi szeretetet tudok adni, mennyit tudok igazából felvenni. Az ahhoz kapcsolódó izom, például a latissimus dorsi, az egy óriási nagy izom a háton, az egy hatalmas erejű, ugye széles hátizom. És ilyen szempontból azt úgy lehet leteszteni, mint egy ember, mint egy pingvin, és akkor kifele tolod a kezedet, hogy milyen ennek a mozgás iránya. És ez nagyon sok embernek be van állva, mert ugye eleve abból az a probléma, hogy ő nem érzi magát szerethetőnek. Tehát ez az alap kondicionálás, és ez már önmagában elég lesz ahhoz, hogy a folyamat ne legyen jó, hogy ő mindig úgy cselekszik, hogy egy olyan képet, amit kivetít a külvilágba, az alapján próbálja meg magát definiálni. De az nem az ő önvalója, ő valamiért azt kivetíti valamilyen projektációval. Ugye az epéhez tartozó izomcsoport, vagy hát az egy, mondjuk induljunk ki az alapizomból, azon szoktunk tesztelni. Mert az epéhez az tartozik kineziológiai értelemben, hogy van-e választásom az életemben. Tehát ha úgy érzem, hogy én kényszerpályán vagyok, és nincs választásom és döntési lehetőségem valójában, akkor ez az izom egyébként mindenképpen lekapcsol, és azt kell még érteni, ez ugye azért is ez az első delta izom, ez általában mindenkinél egy erős jelző izom szokott lenni, tehát ezért is került erre a választás, de a szellemi mondani valója az több, tehát ha nincs az életben választásom és kényszerpálya, az epén fog először jelentkezni. Egyébként vannak a magyar nyelvben ezek a mondások, hogy a fekete epe, stb., és mindig egy elfojtott dű, egy olyan az dolog epés van, epés megjegyzések, a sárga haragos dű, stb., amit így lehet érzékelni, és tipikusan jellemző, hogy ez a mártír alkatoknak, tehát az elfojtásos, én vagyok az élet áldozata, annak a típusú megbetegedése szokott lenni. A léphasnyálmirigy az pedig a nagyon nagy megfelelés, a nem beváltott álmok, nem úgy élek, nem tudom megvalósítani az álmokat, meg hát azoknak a elhazudott dolgoknak, hogy minden olyan keep smiling, hogy kifele mosolygok, befele meg gyűlölök. Tehát ezt nagyon szépen lehet látni.
Igen, és ugye ennek tükrében borzasztó érdekes az a statisztika, hogy milyen állapotban van a nemzetünk hasnyálmirigye. Ugye, amikor toxikológiát tanultam, akkor a 90-es években úgy volt, hogy Magyarországon az embereknek átlagosan 40%-os károsodás, hegesedés van a hasnyálmirigyén. Ami azt jelenti, hogy még pompásan működik a valahat, de ez átlagos érték, tehát ez a felnyitott esetekben vizsgálják. Valójában az történik, hogy mivel állandóan munkára fogjuk a hasnyálmirigyünket, mert hogy túlságosan sok és túlságosan ízletes ételekkel próbáljuk kényeztetni magunkat, mert nem fogadjuk el magunkat, máshogy próbálunk örömet szerezni a szánkon keresztül, mint hogy valakivel érdemi beszélgetést folytatnánk, inkább betömjük azt. Nagyon érdekes az, ahogy ez a meg nem pihenő, nem regenerálódó hasnyálmirigyen ilyen hegszöveteket fog kialakítani. Ami természetesen oda is elvezet, hogy a hasnyálmirigynek nyilvánvalóan a legtöbben inkább arról ismerik, hogy az inzulin termelő képessége az károsodik. De akkor nem csak az inzulin termelő képessége, mert ugye a hasnyálmirigy Langenhart szigeteiben nem csak a béta sejtek, hanem vannak az alfa sejtek, meg a gamma sejtek, meg még egyéb sejtek is, amik egyéb hormonokat termelnek. Tehát az éjszakai regenerációért felelős hormonok közül a glükagon nevű hormon az, ami nagyon fontos, tehát ami az inzulinnal ellentétes hatásúnak hormon, az is ugyanott termelődik, csak egy más szigetcsoporton. És a szomatosztatin elnevezésű hormon, ami viszont megállítja a működéseket, amikor az agyideg, ugye a bélagytengelyről nagyon sokat hallottunk, lehet, hogy majd a következő adásban beszélünk róla, hogy amikor a szimpatikus állapotba, vagy izgalmi állapotba kerülünk, akkor ami leállítja a működést, az a bolygó idegen keresztül, ez a szomatosztatin nevű dolog. De hogyha ennek a termelődése akadályoztatva van, akkor egy ilyen teljesen autonóm robotpilóta stílusba kezd a belünk dolgozni, ami meg teljesen elveszi a ritmusát attól, hogy nyugalmi, vagy épp aktív állapotban kéne, hogy legyen.
Vajon miért lehet az, hogy ha az epénkkel gondunk van, az pokoli fájdalmakkal, illetve kiütésekkel járhat, viszont a hasnyálmirigy megbetegedése az csak az utolsó stádiumban kezd el fájdalommal jelezni?
Hát én inkább azt mondom, hogy annak is vannak azért külső nyomai, mert azért az nagyon sokszor már egy alap...
Hát ott a bőr, a haj.
Igen, ezt tudom, hogy a bőr, haj, köröm, a szemnek az állapotán is azért már látható. Tehát én azért nem mondom, hogy ennek nincsenek látható előjelei. Tehát az például, hogy a bőr az átlagnál jobban kiszárad, az nem csak pajzsmirigyes tünet, hanem ez is ugyanúgy a része.
Meg a szomjúságok.
A szomjúság, a folyamatos szomjúság érzet például, szárnyák a hátja, a szemnyák a hátja, szárassága, a viszketése, akkor a különböző allergiák, amiknek ugye ez egy alapja. Tehát ez azért nem biztos, hogy inkább azért nem annyira látványos, mert ez ilyen szépen építkezik föl, ugye, és mivel amit Ádám mond, hogy soha nincs kikímélés, hanem ó, hát ezt meg megeszem, ez nem érdekes, ezt meg megiszom, ez sem jó, nem baj, nem érdekes, és igazából megnyugtatom magamat, tehát ugye itt azért ennél, a léphasnyálmirigynél, amit mondta az Ádám, az, hogy mennyit alszunk például, tehát hogy milyen a cirkadián ritmus, hogy mennyit pihen igazából, és ugye mondtam is az elején, hogy a tüzelemhez tartozik az egész hormonrendszer, ami ez egy annyira összefüggő. Tehát azt nem lehet elválasztani, hogy az agyalapi mirigy, a tobozmirigy, tehát ezeknek a működése is oda-visszahat nyilván ezen a tengelyen. És ugye az, hogy milyen például a vérünknek, amit Ádám mondott a májnak, hogy milyen a máj vessel, tehát a vértisztító képesség. Ugye a belső elválasztású hormonok, azok a véráram útján jutnak el a célszervekhez. Tehát, hogyha ott van egy elmérgeződés, plakkok képződnek, stb., akkor nem tudnak oda jutni. Tehát az az információ, amit elvárunk azoktól a szervektől, az nem fog igazából megvalósulni. De most ezt végig gondoljuk gondolkodási szinten, akkor ott is igaz lesz, hogyha én nem tudok logikusan gondolkozni, és nem tudom megfogalmazni igazából azt, hogy mit szeretnék, akkor problémás lesz ez is. Mert én nem tudok eljutni a célomhoz, hát nem tudom, mit akarok, hát akkor ők hogyan fogják
ez
tudni.
Ez a kövessedés, az mindig a probléma, ez a magam elé dobok egy átléphetetlen akadályt is. Ugye, amit mondtál, hogy fáj, meg rossz érzés, azért az érdekes, hogy a mérgezéssel arányos, tehát hogy a mérgek felhalmozódásával és kiválasztásával arányos löketekben van azért ezeknek az ürülése, ezen a vezetéken keresztül, ami egy izmos zárógyűrűvel rendelkezik. Most ezen valahogy át kell tuszkolni a méreganyagokat, ettől a szervezet meg akar szabadulni. Ez nem olyan, mint a folyékony emésztőenzimeket tartalmazó hasnyál, ami beleürül a szervezetbe. Tehát, hogy fizikailag miért fáj jobban, az azért fáj jobban, mert egy ilyen, lehet, hogy talán bugyután hangzik, de ez megpróbálja egy kicsit előrébb hozni a gondolkodásomba, hogy most valami komoly dolgon kéne inkább tehát, hogy foglalkozz már ezzel a részeddel, mert ez nem működik rendesen. Ennek sokkal intenzívebb ilyen levesz a lábamról, nem fogok tudni jól lakottan, tehát, hogy itt tényleg abban marad az étkezés, amikor ki kell mennie egy ilyen epekőnek. Tehát, hogy akkor nem fogjuk kívánni azokat az ételeket, akkor elmegy az étvágyunk, ugye? Tehát, hogy értjük azt a pontot, hogy kényszerűen abba hagyjuk azokat a működéseket, amik ezeknek a köveknek a felhalmozódásához vezetnek.
Igen, de lelkileg is sok keserűség van mögötte, ezek a kiszolgáltatott helyzetek az életbe kiterjesztően bármire nagyon problémásak. Tehát ezek nagyon hosszú idő kell ilyen helyzetekből. És egyébként ugye ezek gyerekkortól folyamatosan halmozódnak. Tehát akinek ilyen problémája van, azért utána kéne járni, hogy akkor most pontosan mik azok az érzelmek, amiknek az elfolytása ideig vezetett. Ugye ennek általában a felderítésére nem kerül sor, mert ez egy olyan rutin műtét, hogy pikpak kikerült, volt egy kis diéta, jó van, haladunk.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy és akkor ez egy műtéttel az megoldódik, hát vagy máshol fog jelentkezni
persze,
az, ami...
Hát egy alapkérdés az az, hogy az EPE az fogja kirakni, amit a máj. Igen. Odaad neki. Most a májnak én akkor adok nagyon sok munkát, amikor rettenetesen megemelem a toxin szintet, vagy a cukorszintet a véremben.
Igen.
A vércukorszintet úgy tudom a leggyorsabban megemelni, hogy iszom oldott cukrot. Tehát, hogyha
jó kis smoothie, gyümölcslé.
Bármilyen folyadék formában, cukros folyadék, 10% cukortartalomnál meg fogja dobni. Ugye arról beszéltünk, hogy az összes, a véremben lévő összes cukor koncentrációja 5-6 gram. Egy felnőtt férfinél, egy nőnél lehet, hogy 3,5-4 gram egy kisebb termetű hölgynél. És amikor megiszom fél liter üdítőt, akkor ennek a tízszeresét viszem be, és az negyed órán belül bekerül a véráramba. És a májnak valamit kezdeni kell vele, különben a retinám tönkre megy, különben nem gyógyulnak a sebeim, különben megesznek a gombák belülről, föl fognak falni, mert hogy ízletes leszek nekik. Tehát, hogy ez egy olyan mérhetetlen nyomás a máj számára, amit effektív mit tud csinálni, hát dolgozik, és ő a méreganyagokat, hát muszáj neki dolgozni, mert különben tönkre megyünk. És akkor megpróbálja ezeket valahova elrakni, akkor ugye elzsírosodik, és a legizgalmasabb kérdés ugye a máj és a hasnyálmirigy vonatkozásában az, hogyha túl sok ilyen cukor sokkot adunk, és a szöveteink, már az izmaink megteltek a glikogénnel, már a bőr alatti zsírraktárak megteltek, akkor nem lesz befogadó arra, hogy az inzulin hova rakja a fölöslegesen bevitt tápanyagot. Tehát a fölöslegesen megivott. Nem tudok olyan példát mondani, hogy egy fél literes üdítő az szükséges lenne valamikor is a szervezetre. Kivéve olyan patológiás eseteket, mint amikor valakinek durván leesik a vércukor szintje, és ettől kómába esne, akkor megiszik 2-3 deci narancslevet, vagy kólát, vagy valamilyen üdítőt, az helyre fogja lökni, helyre billenti a vércukor szintjét, hogy az agya képes legyen működni, illetve ne álljon le a működése. De ezt leszámítva nincs olyan fiziológiás helyzet, amit a 200 ezer éves homo sapiens szervezete tudna rendes, tisztességesen tolerálni. És az történik, hogy a máj át fogja alakítani zsírrá, és ezt a zsírt nem tudja hova rakni. És elkezdi pakolni először maga köré, ez lesz ugye a háj, ez lesz a hasűri zsír. És amikor már ezek is megteltek, már a hasizmok kifeszülnek, akkor saját magába fogja elrakni, illetve az egyébként túlterhelt és hegesedett hasnyálmirigy heg szövetébe fogja bepakolni ezt a zsírt, és ezzel a zsírral inaktívvá teszi magát a mirigyet. Tehát borzasztó érdekes, hogy igazándiból meg fogja oldani a problémát avval, hogy nem leszünk képesek megemészteni a táplálékokat.
Igen, és amit Ádám mond, hogy itt jön be a hasizomnak a szerepe, hogy annyira szépen lehet látni, hogy amikor hasizmot fejlesztek, és ezek az abdominálisok, akár a egyenes, akár a ferde változata, ezek nagyon-nagyon kihatnak a egyáltalán a vékonybél, a belek és az egésznek a működésére. Tehát ez abszolút szépen látszik, hogyha azt edzem és fejlesztem, akkor mindenképpen javulni fog igazából a kiválasztás folyamata.
Nem végeztünk ezzel a témával, ebben biztos vagyok, de időnk nagyon elszaladt, hiszen a bélbolyhokról például éppen csak említést tudtunk tenni, úgyhogy visszatérünk rá egy hét múlva. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm dr. Hauber Emőkének és Bódai Ádámnak. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Viszont hallásra.